Hát sziasztok, Isten áldjon meg benneteket. Próbáljátok meg jobban szétülni, tehát minél inkább szétszórva, hogy semmiképpen se tudjak egy irányba beszélni. Sziasztok, hogy vagytok? Jól telt a hét? Isten még mindig dicsőséges? Még mindig dicsőséges, igaz? Ne bízzatok magatokban, ez a lényeg. Ez nehéz. Ez nehéz, mert megtanultuk, hogy magunkban bízzunk először. De igazából a kiképzés, amin keresztül megyünk az életünkben, az egyik oldalról ezzel a céllal zajlik, hogy megrendítse a bizalmat önmagunkban. Oké? Mert Isten arra vágyik, hogy ő benne bízzunk minden szinten. Hogy ő legyen az, aki az életünk. A kősziklánk. És ezért nap mint nap megnehezíti azt az életet, amit nélküle akarnánk élni. Féltékeny Isten. Egészen akar minket. De ez nem, oké, tehát ez a javunkra van. Hogy ő ezt teszi velünk, ezzel egy olyan minőségi életet ad nekünk, amiről álmodni sem mertünk. Szabadságot, hatalmat, békességet. El tudjátok ezt képzelni? Békességet a mai világban. Igazi, mély, rendíthetetlen belső békességet. Nagyon sokan keresik az élet titkát. Nagyon sokan nagy árat fizetnek azért, hogy megtalálják az életet. Vállalkozók, művészek, sportolók, átlag emberek, családapák, családanyák, férfiak, asszonyok, háziasszonyok, oké? Életet keresnek. Vannak álmaik. Megkönnyezik a romantikus filmeket, szívdobogást kapnak az igazi hős történetek alatt, és reménykednek benne, hogy van egy élet, ami fölötte van annak, ami a hétköznapok osztályrésze a legtöbbünk számára. Ez az élet azon az úton van, ahol te megtanulod megtagadni önmagadat, megtanulsz nem bízni magadban, és helyette bízni Istenben. Az életet igazából csak a halálon keresztül lehet megtalálni. Nem a nagyon látványos hollywoodi halálon keresztül, ahol mi ennek a filmnek a címe? A drágán add az életed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igen. Isten azt mondja, hogy ezt a halált minden nap önként kell átélned. Minden nap el kell engedned, hogy szabad légy arra, hogy megragadd őt. Minden nap meg kell, hogy tagadd, hogy bízz magadban, hogy támasz nélkül maradva ő rá támaszkodj, és ő benne bíz. És az életed annál hamarabb válik kisimultá, annál hamarabb válik élhetővé, minél hamarabb engedsz ennek a drasztikus változásnak. Hányan akartok meghalni? Hát előbb-utóbb, de azért halasszuk ezt még, amennyire lehet. Nem akarunk. A normális természetünk az, hogy élni akarok, és az élet ösztönünk ragaszkodik az életünkhöz. És most ne a fizikai életre gondolj. Holnap, oké, én fogom megmondani percről percre, hogy holnap mit fogsz csinálni. Oké? Ez a halál. Hogy elveszted a jogaidat, elveszted az elképzeléseidet, elvesztesz mindent. És elengedsz. És amikor elengedsz, akkor válsz képessé arra, hogy megragadj valamit. Istent. Oké? Nem tudom, miért beszélek erről, talán azért, hogy utána elkezdhessük az órát, de voltál-e már katona? Néhányan voltatok. Én nem voltam, de láttam a tévében. Úgyhogy mindent tudok a katonasságról. De jó képzelőerőm van, tényleg. Elég mélyen bele tudom képzelni magam helyzetekbe. El tudod-e képzelni, hogy egész éjjel alig aludtál, kim vagy kim vagy a fronton, egy csatatéren, és egy lövészárokban aludtál, és tudod, hogy hajnalban indul a végső összecsapás. Úgy értem, már 3 napja alig alszol, 3 napja tart a csata. Hideg van, esett az eső, sár van, nincs egy száraz darab ruhád, reszketsz, éhes vagy, idegileg ki vagy készülve napok óta, és igazából tudod, hogy a holnapi napot, a hajnalt nagyon kevesen fogják túlélni. Oké? Okay? Sok 10 000 halottja lesz a reggeli ütközetnek. Azt hiszem, hogy az egyetlen mód, ahogy képes vagy ebbe belemenni, az az, hogy elfogadod, hogy ez a te napod. Ma meghalok. Elszámoltam mindennel. Vége van. Lejárt az időm. Oké? Okay? De megteszem még, amit megtehetek. Itt vannak a barátaim, akikkel együtt harcolok évek óta. Talán közülük egyet megmenthetek. Talán valamelyikünk túléli. Talán lesz értelme annak, hogy meghalunk. De az én időm lejárt. És ha el tudok számolni az életemmel, ha el tudom engedni, képes vagyok megtenni azt, amit kell. Képes vagyok az lenni, akinek lennem kell. Képes vagyok meghallani azt a parancsot, ami lehet, hogy megmenti az életemet és másokét. De ha félek, ha ragaszkodom az életemhez, akkor egy rettegésben, süketségben, vakságban, pánikban, de ugyanúgy meghaló ember leszek. Isten ezt kéri tőlünk. Aki nem tagadja meg önmagát, naponként nem lehet az én tanítványom. Ez ezt jelenti. Ez nem egy vallásos parancs, valami aranyos kis dolog, ami ránk maradt a sötét középkorból. Nem, ez az egyetlen járható út, ahol azt a bizonyos életet, amit olyan sokan keresnek, megtalálhatod. Úgyhogy apologetika. Ez a témánk. Mert sokan fogják kérdezni tőled, hogy mi az, amiért az életemet adom? Mi az, amiért mindent megváltoztatok? Igaz ez? Valós ez? Tényleg szabad egészen odaadnom magam a hitemnek? Vagy maradjak meg az egyik lábammal a világban, és a másik lábammal majd a gyülekezetben? Maradjak meg a szívemmel félig Egyiptomban, és aztán a másik felével megpróbáljam keresni Istent, mert ki tudja? Lehet, hogy ez nem is igaz. Lehet, hogy nem éri meg. És akkor lemaradsz róla. Lemaradsz róla. Lemaradsz a lényegről. Lemaradsz az erejéről. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy ha nem tagadod meg önmagadat, és veszed föl a keresztedet naponként, nem lehetsz az én tanítványom. Aki megőrzi az ő életét, elveszíti. Aki elveszíti az ő életét, én értem, örök életre őrzi meg. Oké, és ez nem az üdvösségről szól és az elkárhozásról, hanem a mindennapokról. Élni akarsz ma, veszítsd el az életedet, és megnyered az övét. Meg akarod őrizni a sajátodat, el fogod veszíteni ma. Az életet ezen a mindennapi pillanatnyi halálon keresztül éled. Mint a katonák. Mint a katonák. Dzsungelbe mész, hajtod félre a következő ágat. Az egyetlen mód, hogy ne kapd gyomorfekét, és ne bolondulj bele, az, hogy elszámoltál vele, hogy ez lesz a te napod. Egy halott ember jár itt. Egy halott ember. Azok, akik viszik a keresztjüket, halott emberek, ők a kivégzésükre mennek. Tudtátok ezt? Aki viszi a keresztjét, az megy a kivégzésére. Egy élő halott. Ezek vagyunk mi. Azzal a különbséggel, hogy nem az agóniába semmibe lépünk, amikor vállaljuk ezt a halált, hanem megtaláljuk Krisztust. Én meghalok, de mégis élek, Galácia 2:20, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. És ezt a Krisztus él bennem élményt sose találod meg, ha nem vállalod a halált, ha ragaszkodsz az életedhez. De intellektuális emberként elég nehéz ilyen szélsőségesen átadni magad a valóságnak, anélkül, hogy biztos lennél benne, hogy tényleg úgy van. Úgyhogy lássuk az apologetikát. Ott hagytuk abba legutóbb, hogy a liberális kereszténység is azt mondja, hogy Isten létezését nem lehet bizonyítani, azt, hogy van-e Isten, nem lehet tudni, Istenben hinni kell, ahol ezt a hitet egy naív hitnek hiszik. Valami olyasmit mondanak, mint az egzisztencialisták, akik azt mondják, hogy mivel értelmes úton nem találsz választ az életre, ezért tégy egy ugrást. Tégy egy vakugrást, amely vakugrásban találsz valamit, ami értelmet ad az életednek. És a liberális kereszténység azt mondja, hogy mi valahogy így találtuk meg Istent. Hittünk benne. És bejött! És aztán az értelmes ember meg azt mondja, ne, ezért nem vagyok keresztény, öregem. Mert lökött vagy te is, meg a bandád is. Úgy értem, nem vagytok beszámíthatóak. Tehát ebben a modern világban mindent lehet, úgyhogy ez is belefér. Igazából nem kritizálhatlak meg titeket, de valójában sajnállak. Én egy értelmes, gondolkodó ember vagyok, te meg annyira elkeseredett, hogy annak is örülsz, hogy kitaláltál magadnak egy Istent. És ez nincs így. Oké? És ezt nem is fogadhatjuk el. Úgyhogy a naív hittel az a baj, hogy nagyon nehezen kommunikálható, és aztán az, hogy nem is nagyon erős. Neked sem. És igazából, amikor valaki megkérdezi tőled, hogy figyelj, honnan tudhatom, hogy ez igaz, akkor ez nem kötekedés, hanem ez egy jogos elvárása. És 1 Péter 3.15-höz lapozzunk. Ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázják a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. És ez arról szól, hogy aki számon kéri rajtunk a hitünket, annak bizony válaszoljuk meg. Annak adjunk számot a hitünkről. Hé! Honnan tudhatom, hogy ez igaz? Tényleg van egy Isten? Ha-ha-ha, nem hiszem. És akkor te nem azt mondod, hogy jó, hogy merette megkérdezni az én hitemet? Gyaúr! Hanem azt mondod, hogy köszönöm, jó kérdés, ülj le, megválaszolom. Csücs le, van 10 perced, elmondom neked, hogy van az, hogy én hiszek Istenben. Jó kérdés, végre egy jó kérdés, ezt kell, hogy mondd. Ide van írva. 2 Timóteus 2, mégpedig a 23. verstől 26. versig. Az ostoba és értetlen vitatkozások elől tér ki, tudva, hogy ezek visszájkodást szülnek. Az Úr szolgája ne visszájkodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve, megismerjék az igazságot, és felúcsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Oké? Az Úr szolgája milyen legyen? Itt volt egy jó kis felsorolás. Ha lenne időnk, ezen végigmennénk, de nincsen. De legyen tanításra alkalmas. Oké? Ha valaki taníthatnál, tudnád tanítani? Igen, ezért vagyunk itt, hogy képes legyél erre. Oké. Szóval, a naív hit nem elég. Itt tartunk. Ha valakinek naív hite van, akkor azt elég könnyű megrázni. Oké. Hiszitek, hogy van Isten? Van Isten. Oké. Van köztünk, aki nem hiszi, hogy van Isten? Oké. Van Isten. Honnan tudod, hogy van Isten? Tényleg, komolyan. Mi van, ha ez egy tévedés? Hogy? Miért nem lehet tévedés? Na jó, de mi van, ha nem az az Isten? Mi van, ha nem a keresztények Istene? Másrészt meg mi van, ha csak félreérted? Tehát úgy értem, lehet, hogy látsz egy komplexitás, de mi van, hogyha rossz következtetést vontál le belőle?
Megváltozott 10 év az életem.
Hát ez sok mindentől lehet, tudod. Tehát, hogy ha nagyon akarom, én is belemagyarázom, hogy megváltozott 10 éve az életem. Nem, komolyan. Tehát honnan veszed? Most komolyan. Nem lehet, hogy bohócot csinálsz magadból? Most komolyan.
Meg van egyfajta rend, amit ember nem csinálhat meg.
Jó. Oké, van egy rend, amit ember nem csinálhat meg. De mi van, ha az UFO-k csinálták a rendet? Hát, de az csak egy könyv, ne viccelj. Hát én is előveszek mindjárt egy könyvet, és bögdösöm, hogy ide is meg van írva, azt valami egész más van beleírva. Ha? Hát ezt hallottam már sokszor.
Az élet nem jött volna létre, hogyha... Tehát nagyon nagy a valószínűtlensége, hogy egy sejt, vagy egy...
Na jó, attól, hogy kicsi a valószínűsége, az meg nem jelenti azt, hogy nem történhet meg. Nem tudom, értitek-e? Tehát, hogy oké, a naív hit az, amelyik nem tudja nagyon pontosan, hogy a dolgok hogy vannak, azt nem olyan nehéz megrázni. Tehát én most mondtam legalább 4 hülyességet a válaszaimban, de olyan jól mondom őket, hogy nem mondod azt, hogy ácsi. Tehát, hogy nagyon ott kell lenni ahhoz, hogyha emberedre találsz, akkor ne ingassa az meg a hitedet. És persze nem ingatja meg, mert az élmény ott van. Ugye a hajós, aki benne úszik a tengerben, az miután tudod, valaki megdumálja a fejét, hogy nincs is tenger, reggel föl kell, kinéz és látja a tengert, oké? Tehát nincs, valószínűleg nem fogsz elsodródni, de nem lenne jó zavarba se jönni ilyen kérdésektől? Nem lenne jó erre cák tudni a választ? Tudod, nem lenne jó ezt úgy átlátni, hogy itt csendesen megmosolyogd, és amikor a másik levegőt vesz, és te megszólalhatsz, akkor cak-cak-cak így a helyére teszed a dolgokat. Mert a mi hitünk egy ilyen. A keresztény hit a gondolkodás legmagasabb formáját követeli meg tőled. Valójában a hit maga ez. A meggyőződéseknek egy olyan rendszere, amely tényleg kikezdhetetlen. Legalábbis valóságosan kikezdhetetlen. Mindenbe bele lehet kötni, oké? Tehát a jó rendőr a villanyoszlopba is beleköt, ugye? Átcsorgunk. De az nem jogos, oké? Úgyhogy lássuk, hogy ezt Isten is így gondolja el. Tehát komolyan gondolja-e Isten, hogy nekünk meggyőződésekkel kell élnünk? Zsidók 11.1. És a hit fogalmát fogjuk definiálni. A hit pedig a reménylet dolgok valósága. És a nem látott dolgokról való meggyőződés. Oké? Ez a Károlyi fordítás volt. A Csia fordítás így mondja, a hit pedig a remélt dolgoknak valóságként való elfogadása, és a nem látott tények felől a magunk meggyőzése. Lássunk itt néhány szót. Lássuk a Károlyiból. Tehát a hit pedig a reménylet dolgok valósága, és a valóság szó a hypostasis, hypostasis, igen, és lényeget jelent, szubstanciát, olyan lényeget, ami alatt az értelem állást foglal, amit természetesnek vesz. A hypostasis az az előfeltétel, amit ténynek fogad el az ember. Oké, tehát mit mond ez? A hit pedig a reménylet dolgok tényszerűsége, valóságossága, tényleg létező volta. És a remény ugye a jövőre néz. Tehát azt mondja, hogy a hitnek része az, hogy én nézek a jövőre, és amit a jövőről tudok, azt valóságnak fogadom el információ alapján. Ugye? Mert ez az egy értelmileg, tényként elfogadható dologról beszél. Ami alatt az értelem könnyen állást foglal. Jó, nézzük a második részét. A nem látott dolgokról való meggyőződés. Oké, a dolgok, tények megint a valóság szót jelentik. És a szó az aletheia, A szó az aleteia.
A valóság?
Igen, és igazságot jelent. Igazság, valóság. Róma 1.18-ban is ez szerepel. És ez ezt jelenti, ami... Tehát amikor azt mondja, hogy valóság, akkor azt mondja, hogy igazság, a tényeknek megfelelő. Ezt jelenti, ami megfelel a tényeknek, maga a valóság. Ennyi. Kész. Igazság. Okay. Tehát azt mondja, hogy a hit a valóságot ragadja meg, tényszerűen. Jó? És aztán lássuk a következő szót, a meggyőződés. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Lássuk a meggyőződés szót. Elenkhosz. Feltárást jelent, felfedést. A tények napvilágra hozatala, aminek következménye meggyőződés. Azaz a tények felfedezéséből eredő meggyőződés. Oké, mi a hit? A hit a valóságot keresi a jövőben és a jelenben. Azt, ami megfelel a tényeknek, és erről a tények feltárásából, azoknak az összerakásából jut el egy meggyőződésre. A hit meggyőződést jelent. Az egyetlen rázós rész benne, hogy a valóságnak arra a kategóriájára vonatkozik, amelyik nem látható. Mert a nem látható tényekről beszél. Nem láthatóak, mert a jövőben vannak, vagy nem láthatóak azért, mert egy magasabb dimenzióban vannak. De meggyőződésről beszél. Tehát Isten azt mondja, hogy amikor hitet várok tőled, akkor azt várom tőled, hogy vedd számba a tényeket, ragd őket össze, az értelmet teljes kapacitásának a használatával vonj le egy következtetést, amely egy meggyőződéssé erősödik a lelkedben, és ez a meggyőződés a tudás legmagasabb formája az, amit aztán hitnek hívunk. Mi köze ennek ahhoz, amit a liberális teológia mond? Vagy te mi köze ennek ahhoz, hogy hát, Istenben hinni kell? Semmi köze hozzá. Ez pont arról szól, ami a tudományos gondolkodásnak kéne, hogy az alaptétele legyen, és sokszor nem az. A tudományos, úgymond tudományos gondolkodás egy hipotézisből indul ki, és nem egy tényből. És amikor a tudós elég régen vizsgálja a hipotézisét, sokszor hozzáköti magát érzelmileg, és elkezdi manipulálni a vizsgálat körülményeit, eredményeit és a következtetéseket, hogy ne egy kudarc legyen a 3 éves tanulmányozásának vagy kutatásának az eredménye, hanem valahogy mégiscsak egy Nobel-díj. Sokszor a tudományos gondolkodás nagyságrendekkel kevésbé tényszerű, mint a Biblia által tőlünk követelt hit. A Biblia által tőlünk követelt hit azt gondolom, hogy a tényszerű gondolkodás legmagasabb szintje. És tudjátok, miért a legmagasabb? Mert kiiktatja az empirizmust, az érzékelést. Nem azt mondja, hogy a pillanatnyi benyomásod szerint gondolkozz, hanem egy józan, hosszú távú, megalapozott következtetést vonj le, ami megállja a helyét akkor is, amikor pillanatnyi érzelmi, körülménybeli változások másra utalnak, mint amiről meg vagy győződve. Nem tudom, értitek-e ezt? Meggyőződés. Most egy picit, egy kis teológiai kanyart hagy tegyek visszafelé. Oké, mert a hit, ahogy bibliailag használjuk, azért egy picit több ennél. Oké? Mert így most úgy definiáltam a hitet, mint tudást. Meggyőződés. De valójában az a hit, amellyel mi Istent keressük, és amivel megérintjük őt, az a hit több csak egyszerű tudásnál. A tudás az első lépése, a tudáson alapszik. Tudjuk, hogy van Isten, tudjuk, hogy ő mit mondott, be fogjuk bizonyítani, csak alapozunk. De ennél több is kell ahhoz, hogy a hitünk igazán működő legyen, és a mindennapi életünkben is a hasznunkra legyen. Nagyon sokan vannak, akiknek nagy fejük van, és tudnak egy csomó mindent, de nem élnek a tudásuk szerint. Mi kell ahhoz, hogy én éljek is a tudásom szerint? Mi kell még a hithez? tudáson kívül, ahhoz, hogy az egy teljes hit legyen. Mi előzi meg a cselekedetet? Bizalom, bizalom. Tudok valamit, de amit tudok, abban bízom is. Mint a Balázs. A Balázs most demonstrálja a székbe vetett hit teljességét. Hogyan demonstrálja? Rajta ül a mindenit. Micsoda merész fickó. Én csak tudok a székről, de rá nem ülnék. Oké? Tehát az én tudásom meddő, mert nem hoz eredményt, bizalom hiány, nem lépek rá a tudásomra, és így a tudásom nem használ nekem semmit. Kell a bizalom. Bíznom is kell abban, amiről tudok. És ez egy döntés, oké? Tehát ezt egy ponton, ahogy a valóság kirajzolódik előttem, meg kell hoznom. Azt kell meghoznom, hogy látom, értem, és mostantól használni is fogom, bízom benne. És van még egy, ami kell hozzá. Tudás és bizalom van a hitben, és mi van még ahhoz, hogy igazán jól működjön? Alázat és megtörtség. Az alázat az arról szól, hogy amikor akár az érdekeim ellen a meggyőződésemet kell választanom, akkor azt választom. Mert nagyon könnyű azt mondani, hogy tudom, de most másképp érzem. Tudom, de most másképp gondolom. Alázat kell hozzá. És a megtörtség pedig az értékrendemmel függ össze. Meg kell, hogy adjam magam annak, amiről meg vagyok győződve. Épp most volt egy beszélgetésünk. Ugye a napjainkban az abortusz nem egy elítélendő dolog, igaz? Mi tudjuk, hogy az a magzat, az egy ember, és minőségi különbség nincs a magzat és egy 10 éves kisgyerek között. Csak mennyiségi különbség van. 10 év van, és több sejt, de minőségi különbség nincs. Ha meg lehet ölni egy 6-7-es embert, akkor miért ne lehetne megölni egy 6 éveset? Oké? Tehát megölni egy 6-7-es gyereket, úgy értem, aki 6-7-es és még az anya méhében van, az olyan, mintha a 6 éves gyerekemet kivinném a hátsó udvarra és fejbe lőném. Hol a különbség? Mondd meg, hol a különbség? Oké? És ezt tudom. A Biblia megtanította nekem. Dávidot Isten már az anya méhében ismerte, már ott elhívta. Már a jövőjét látta. Ő Dávid ott akkor az az ember volt, aki. És van egy meggyőződésem. És aztán teherbe esek. Nekem nehéz egy picit. De, oké? Egy nem kívánt terhesség jön. És itt van szükség alázatra és megtörtségre, hogy engedjek annak a meggyőződésnek, ami megvan nekem. A hitem egy olyan, a bibliai hit egy olyan, amely nem csak tudás, hanem alázat és megtörtség is bizalommal együtt. Úgyhogy ez a hit, de az alapja a tudás. Azt gondolom, hogy azon kell állnia. Oké. Rendben. Van itt még egy-két elvi dolog, amiről szeretnék beszélni veletek. Naív hit és bibliai hit. Megint ezt a kettőt állítsuk szembe. Naív hit. A naív hit azt mondja, nem tudom, ezért elhiszem. Ez a világ képe a hitről. Amikor megkérdezel egy embert az utcán, hogy szerinted mi a hit, akkor az azt mondja, hogy a hit egy olyan dolog, amire akkor van szükségem, amikor valamit már nem tudhatok. Addig, amíg ésszel felérhető valami, addig tudásnak hívjuk. Igaz? Nem ezt gondolja a világ? Tudom. Nincs szükség hitre. Tudom. És amikor nem tudhatom, amikor az értelemnek vége van, akkor teszem ezt az ugrást, ezt a vakugrást, és elhiszem. Oké? Ez a naív hit. Van Isten. Senki nem tudja, hogy van-e Isten. De jobb hiány elhiszem. Elhiszem, hogy van egy Isten. A bibliai hit ezzel szemben azt mondja, hogy a hitre ott van szükség, ahol habár tudhatom, mindössze nem láthatom. Oké? De a hit egy meggyőződés, egy tudás. A hithez nem eldobnom kell az agyamat, hanem elővenni. Igazán elővenni. És Nagyon sokan megelégszenek ezen az úton hamarabb, mint ahogy kellene. És lehet hitre jutni különböző források alapján. És ezeket most felsorolom gyorsan, csak hogy lássátok, hogy van itt egy előrehaladás, van itt egy fokozatosság. Lehet hitre jutni egy szubjektív élmény alapján. Ugye erről beszéltünk. Eljöttem a gyülekezetbe, és átéltem valamit. És ez jó. Úgy értem, eljövök, átélek valamit, és megtérek. Tényleg. Azt mondom, wow, itt kell, hogy legyen egy Isten. De ennek más az ereje ennek az élménynek, mint egy valódi mély meggyőződésnek, amely nem feltétlenül nélkülözi az élményt. Oké? Aztán lehetnek személyes tapasztalatok, amit te mondtál csodásan, hogy megváltozott az életed 10 év alatt. Nagyon valós. Erre visszanéz az ember, és bizony, ez egy bizonyíték. Aztán vannak személyes bizonyságok. Jön egy másik ember, és elmondja, hogy megváltozott az élete. Csodákról számol be. Tudod, hogy alkoholista volt, és most tiszta józan a tekintete már évek óta. Tudod, hogy gengszter volt, és most pedig misszionárius. És ámulatos, megváltozott életek. Más embereknek a bizonysága bizony nagyon sokat jelent. Aztán vannak értelmes és logikus érvek. Nem tudom, beszélgettetek-e már okos emberrel, aki kidumálja még a nem is tudom mit a hasadból, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Amikor értelmes érvei vannak, amikor logikus, de attól, hogy valami logikus, és attól, hogy valami értelmes, attól az még nem bizonyított. Hallottál-e már értelmes és logikus érvelést, amelyik a levegőben lóg? Én hallottam már. És nem tudsz belekötni, mert ha nem veszed észre, hogy nem érinti a talajt, se a mennyezetet, se semmit, hanem csak a levegőben lóg, önmagában javít, hibátlan. Egy szuper érvelés. Csak semmihez semmi köze nincsen. És aztán itt van a következő és az utolsó, az 5. kategória, a bizonyítékok meggyőző erején alapuló, hogy mondják ezt a bíróságon? Bizonyítás. Hívjuk így, ennyi, kész. Oké? Mindegyiknek megvan az ereje, mindegyiknek van jelentősége, de azt gondolom, hogy a legerősebb az utolsó, és nem kell, hogy nélkülözze az összes többit, de ez mint egy ilyen piramis, alul azon kéne, hogy álljon, hogy tények, bizonyítékok, bíróság, ítélet el van döntve. Oké, és ugyanígy a hit lehet érzelmi, tapasztalati, lehet értelmi, de megalapozatlan, és lehet értelmi, de megalapozott. Oké, az érzelmi hit, amikor az érzéseim azt mondják, hogy van Isten. Érezted már úgy, hogy van Isten? Ó, én éreztem már. De érezted-e azt is, hogy nincs Isten? Azt is éreztem. Oké, az érzelmi hit elég hajlékony, ha lehet így mondani. A tapasztalati megváltozott az életem. 10 éve egy csoda az életem. De mi van egy jobbi próbában? Oké, jobb mit mondott? Jobb azt mondta, megváltozott az életem, de ez most úgy változott meg, hogy ha erre nézek, és csak erre nézek, akkor most azt mondom, hogy nincs Isten, vagy hogyha van, akkor ő az ördög. Mert tönkretett. Mert itt ülök, mindent elveszítettem, sebes vagyok, és a barátaim meg az őrületbe kergetnek. Oké? A tapasztalati hit elég húzós körülmények között meginog. Az értelmi, de megalapozatlan, amikor okos vagy, jókat mondasz, de nem állt össze a dolog egy bizonyítási rendszerré, ami tényleg erős. És aztán van, ami nekünk célunk lesz ezen az órán, hogy egy olyan megalapozott bizonyítási rendszert állítsunk fel, amely kommunikálható mások és magad felé is. Nagyon fontos. Elvesztettem a hitemet. Itt ülök a kakiban, ez nem lesz rajta a felvételen később, a kaki szó semmiképpen. Tehát itt ülök benne, és azt mondom, hogy nem érzem, sőt, pont az ellenkezőjét érzem, elfutnék innen, utálom az egészet, de miért is vagyok itt? És szépen fogom magam, és a nulláról 5 perc alatt fejben újra felépítem a dolgot. A bizonyítékokat csak összerakom, a tárgyalást újra lefuttatom. Ez megállja a helyét, ez kizár dolog, ez rendben van, ez igazolja, ez visszautal, bingo. Ítélet igaz, helyes, jogos. Jogos volt, amikor először hittem, és jogos, hogy most is. Nem érzek semmit, szívesen itt hagynám az egészet, de ezzel megtagadnám a valóságot. szemen köpném magamat, és elkezdenék menekülni, úgyhogy nem teszem, maradok. De ha ez nincs ott, akkor lehet, hogy már elég rázós helyzetben nem marad sok érve arra, hogy maradj. Úgyhogy én azt mondom, hogy legyen hited, legyen meggyőződésed, és ezt mondja Isten is. Lássuk az ő parancsát, Máté 22:37. Jézus pedig mondá neki, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes, azt mondja, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, ami a dianoia szó, ami a gondolkodást jelenti. A dia két szóból áll, a dianoia, a dia az első, átkeresztül, mint egy csatornán, közvetítőn keresztül. Oké? A nous pedig az értelem, a logikus gondolkodás képessége. Azaz mit mond? Szeresd az Uradat a logikus gondolkodásod képességén keresztül, a teljes logikus gondolkodásod képességén keresztül. Hogy kell szeretni az Urat? Teljes szívedből, lelkedből és elmédből. Azt mondja, a gondolkodás, az értelem, vagy annak a törekvése, ami a szavainkat, tetteinket mozgatja, irányítja. Ez a gondolkodásmód. Ezt jelenti a szó egybe, ugye? A két része ezt jelenti, és a gondolkodásmód pedig az az értelem, ami mozgat engem, oké? Meggyőződéseim. És Isten azt mondja, hogy akarom az egészet, érted? Tehát nekem ne elégedj meg azzal, hogy eljössz gyülekezetbe, és közben mást gondolsz, de mert jó itt valamiért, ezért maradsz. Oké, szeress engem teljes elméddel, teljes értelmeddel. Mert lehet így szeretni. Ezt érted? Tehát hozzád mentem feleségül, elvettelek feleségül. Hidd el, hogy maradok. Ugye, te ne csak élvezd a pillanatnyi élményt, hanem élj azzal a meggyőződéssel, hogy én veled fogom leélni az életemet. Tudd, hogy itt vagyok és maradok. Az aranyos, hogy kevesebbel is beéred, de miért érnéd be kevesebbel, hogyha nem kell? Sőt, ha Isten kéri, hogy legyen egy meggyőződésed. Oké. Oké, ez a logikus gondolkodás még mindig a görögnek az értelmező szótábor, a konkordanciából jövő magyarázatát olvasom. Azt mondja, feltárja az embert körülvevő jelenségek, törvények miben létét és összefüggéseit. Ez az értelemnek, az elmének a feladata. Azaz, Isten azt mondja, szeress engem úgy, hogy feltárod a környezeted, a valóságot, tényeit, és ezzel együtt szeretsz engem. Isten soha nem kéri, hogy fordulj el, soha nem kéri, hogy egy-két részlet fölött úgy nagyvonalúan szemet huny. Szerintem kiállom a próbát. Úgyhogy, nézzük a következő verset, Zsidó 11:6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Hoppá! Ez szigorú. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki az Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Oké, hinned kell, hogy ő van, és hogy ő egy jutalmazó Isten. Rendben. Ha Isten viszont azt követeli, hogy a mi hitünk egy meggyőződés legyen róla, hogy a teljes szívünkkel, lelkünkkel és elménkkel szeressük őt, akkor az egy nagyon groteszk dolog lenne, ha erre nem hagyna lehetőséget. Tehát ha olyat követelne, amit lehetetlen megcsinálni. Higgy bennem meggyőződéssel. Na de ahhoz, hogy meggyőződéssel higgyek benned, ahhoz mire van szükség? Bizonyítékokra. Tényekre, amiket ha feltárok, akkor azok és összerakok, azok egyértelműen és világosan hozzák a következtetést, hogy te vagy, és egy jutalmazó Isten vagy, igaz? Ha Isten nem ad bizonyítékokat, és meggyőződést vár tőlünk, akkor az micsoda? Az a legnagyobb átverés a világon. Az gonoszság. Ez olyan, mint amikor azt mondod a sivatagban élő, nem is tudom, novádnak, hogy ússzál egyet. De hát nincs hol, nincs miben, ha az engem nem érdekel, ússzál. És sokan a világban azt hiszik, hogy Isten nem adott bizonyítékokat, de adott. Hihetetlen mennyiséget. Annyi tényt adott, amit ha összerakunk, annyi irányból indulhatunk el, hogy amit ha összerakunk, akkor világos és egyértelmű bizonyítékát adja Istennek. Úgyhogy. Ahhoz viszont, hogy meggyőződést szerezhessünk a valóságról, van valakinek egy filce? Oké, akkor csak ezt képzeljétek el így. Mi a cél? Kórusban szeretném hallani. Mi a cél? Istenbe való hit. Mi a hit végül is? Meggyőződés. A célunk meggyőződésre jutni. Oké, az értelem használatával, a tények összerakásával egy józan, világos meggyőződésre jutni. Ez van az egyik oldalon. Ez a cél, a meggyőződés. A másik oldalon van a valóság, oké? A tények, amik körülvesznek minket. Igaz? Elvileg a valóságot vizsgálva kellene eljutnunk a meggyőződésre. Erről szól az értelem definíciója. Az értelem nem valami, ami önmagába fordul és önmagában keres valamit. Az értelem valami, ami a tényeket tárja föl. Egy objektív dolog felé nyújtja ki a kezét. Ez nagyon fontos, oké? Az Istenbe vetett hit nem egy belső logikáról beszél, hanem a valósághoz való igazodásról. Úgyhogy a valóságot kell vizsgálnunk. Viszont van itt a kettő között egy jelenség, amivel néha problémák vannak. Ezt a jelenséget úgy hívják, hogy megismerés. Oké, ezt tessék leírni, csupa nagybetűvel, ez a témánk most. A megismerés mikéntje. Mert ahhoz, hogy az ember meggyőződésre juthasson, ahhoz meg kell ismernie a valóság tényeit, aztán megfelelően össze kell, hogy rakja őket, és ebből születhet egy meggyőződés. Oké? Valóság, megismerés, meggyőződés. A megismeréssel problémák vannak. Oké, ha a megismerés folyamata nem működik jól, ha a megismerés... baj van, juthatsz egy jó eredményre. Mondjuk azt, hogy meg kell oldanod egy matematikai példát, de nem ismered, hogy milyen nyelven írtam le. Oké, a megismerés akadályai vajon megállíthatnak-e? Teljes mértékig. Oké? És azt kell, hogy mondjam, hogy van egy jelenség, ami miatt erről beszélnünk kell. Tudjátok azt, hogy egy szellemi háborúban élünk. Az ördög valóban létezik, és tényleg zajlik egy csata a lelkedért. Ez a csata érvekkel zajlik, intellektuális szinten. És az ördögnek az a célja, hogy a te hitedet ne Jézus Krisztusba vesd, hanem bármi vagy bárki másba. Éppen ezért van egy érvelés a világunkban, amely megpróbálja Istent, de leginkább Jézus Krisztust és a kegyelmet kivenni a képből. Most az ateizmus nagyon jól működik. Oké? Tehát például az ateizmus. A hamis vallások nagyon jól működnek. De a modern korban az ördögnek lett egy még jobb stratégiája. És ez a stratégia az, hogy tönkreteszem az ember képességét a helyes megismerésre. Tönkreteszem az ember képességét, mondhatom így, a logikus és értelmes gondolkodásra. Ha elveszem az embertől a gondolkodás lehetőségét, kell-e ezután még azt mondanom, hogy nem igaz a kereszténység? Nem, mert ahogy elvettem a gondolkodás lehetőségét, az ember már semmit nem képes helyesen megítélni. Ha elveszem az igazság fogalmát, ha elveszem az ember hitét az igazság létében, akkor nem kell azt mondanom, hogy a kereszténység hazugság, hisz ő már magától azt gondolja, hogy nincs igazság. Hogyha valaki azt mondja, hogy ez igaz, akkor ő azonnal hazudik, hisz ő tudja, hogy egyáltalán nincs igazság. Amikor valaki azt mondja, hogy ez igaz, akkor azt mondja, hogy honnan, hogy mondhatod, hisz semmiben sem lehetünk biztosak. Hisz az egész társadalmunk elfelejtett már józanul gondolkozni. Az egész társadalmunk elhagyta már az igazságot, mint jelenséget, nem is hisz a létében, ezért nem is keresi, és nem is érti, hogy hogyan lehet az igazságot megtalálni, megragadni, és ragaszkodni hozzá. Zseniális, nem tudom, értitek-e? Nem kell azt mondani, hogy nincs Isten, csak azt kell mondani, hogy mindenki abban hisz, amiben akar. És Péter mondja, mindenkinek az az igaz, amit annak tart. Ők keresztények. Hát hagyd meg nekik. Tudod, ilyen nyomorultak, akiknek egy ilyen fura dolog kellett, egy ilyen önsanyargató. De hát ők nem azért keresztények, mert ennek bármi köze lenne a valósághoz. Ők ezt választották. Nincs semmilyen alap rá, hogy eldöntsd, hogy az ő hitük jobb-e vagy rosszabb, mint bármelyik másik. Bárki bármiben hihet. És hát, hogyha ők olyan lököttek voltak, hogy egy olyan vallást választottak maguknak, amiben ennyi törvény van, akkor legyen meg nekik, de te nem fogsz ilyen hibát elkövetni. Te legyél buddhista, abban nincs egy törvény se. Úgy értem, vagy legyél hindu, a hinduknak mindent lehet. Ugye te majdnem. Nekik minden belefér. 1 millió istenük van. Ha jön egy 1 millió egyedik, belefér. Ha az ember feladja a reményét az igazság létében, keresi-e még az igazságot? Nem zseniális? Hát nem zseniális? Elveszem az ember józan eszét, és már nem is kell harcolnom semmivel. És aztán, amikor jön a keresztény, és azt mondja, hogy de figyelj, de van igazság, és én be tudom bizonyítani, akkor ő azt mondja, hogy hé, nincs igazság, amikor te azt mondod, hogy igazság, akkor csak azt mondod, hogy a te véleményed az enyémmel szemben, és olyan, hogy bizonyítás meg nem létezik. Csak olyan létezik, hogy az egyik ember megdumálja a másikat. És most te meg akarsz dumálni engem, ez csak ennyit jelent. Miért akarod rám erőltetni a hitedet? Nem akarom rád erőltetni a hitemet, én az igazságot akarom elmondani. Nincs olyan igazsága. Amikor te azt mondod, hogy igazság, csak azt mondod, hogy neked ez a véleményed, mert nincs olyan, hogy abszolút igazság, úgyhogy a te igazságod se lehet más, mint csak a te véleményed, vagy a csoportod véleménye. Miért jössz a te véleményed? Én sem jövök az én véleményemmel a tiéd ellen. Te miért nem leszel buddhista? Én nem akartalak beszervezni a buddhizmusba soha. Te miért akarsz engem beszervezni ebbe a kereszténységbe? Azért, mert ez igazság, de nincs olyan, hogy igazság. És érted, hogy le van rendezve? Az ördögnek egy érvet nem kell felhoznia, csak elvette az emberek agyát, és az emberek maguk megvédik magukat a megmeneküléstől. Zseniális? Igen. Ha lesz egy kis időnk, lehet, hogy megnézzük ezt a két filmet. Ez két nagyon jó-rossz film. Két olyan film, amit imádnak az emberek. Tehát, hogy beelmész egy üzleti körbe, ezt hallod, Secret, látod a Secret, a könyvet, a titok, olvastad a könyvet, a titok, baromi jó. Miért? Mert arról szól, hogy te teremted a saját valóságodat. Nincs olyan, hogy objektív valóság, nincs olyan, hogy igazság, az a valóság, amit te annak tartasz, illetve te befolyásolod a valóság alakulását a hiteddel, ami megint egy újabb kategóriája a hitnek, hogy a naív hit után van a teremtő hit, amely meg nem a valóságot ragadja meg, hanem valóságot teremt. Oké, növeljük a hőmérsékletet a teremben. Rendben, 5 fokkal. Oké, annyira növelni fogjuk a hőmérsékletet, hogy mindenki izzadni fog. Mindenki hunja le a szemét, és képzelje el nagyon intenzíven, hogy meleg van, egyre melegebb van. Valaki vegyen elő egy hőmérőt, és figyeljétek, melegebb lesz, és elképzeljük. És ebben hisznek, hogy ha képesek a gondolkodásukat megfelelően megváltoztatni, akkor az valóságot teremt. Rendben, ez a problémánk. Muszáj, hogy ezzel foglalkozzunk, a megismerés kérdésével és az igazság természetével, mielőtt belekezdenénk egy bizonyításba. Értitek, hogy miért? Ha ezt kihagyjuk, tehát ha most nem beszélünk a megismerésről, ha nem beszélünk az igazság természetéről, hanem csak a bizonyításról, akkor hol fog elbukni a te bizonyításod, amikor elkezdesz beszélgetni valakivel, vagy akár saját magadban is, hol fog elbukni? a tudás alapjaiban. Úgyhogy hallasz egy bizonyítéksort, ami nem alakul meggyőződéssé a fejedben, mert nem vagy vele tisztában, hogy hogyan lehet bármiről megállapítani, hogy igaz vagy hamis. Sőt, esetleg nem is hiszel az igazságban. Úgyhogy miközben azt mondod, igen, a Sanyit bizonyított valamit, de hát ez nem bizonyított semmit, csak elmondott egy csomó dolgot, ami úgy jól hangzott, de hát mit bizonyít ez? Közben nem. Közben az, ami elhangzik, az nagyon is bizonyít. Oké, egy embert elítélnek a bíróságon, mert rajta volt az elítélt, az áldozat vére a ruháján, és a DNS vizsgálat kimutatta, hogy a karcolása, meg mit tudom én, az az ő bőre volt, és nincs alibije, de van indítéka, és kész, fölakasztják. És persze lehet egy ilyen bizonyításban tévedni, de egy ponton a valóság meghatározható. Az igazság megállapítható. Ez létezik. Tudod-e, hogy ez hogy zajlik? Tudod-e, hogy milyennek az alapja? Mert ha nem tudod, akkor én hiába bizonyítok neked, ez csak sok érdekes dolog lesz, amit hallottál, ami utána nem vezet meggyőződésre. És ugyanígy van az emberben is, akivel beszélsz. Mondod neki, bebizonyítom neked, hogy van Isten. És ő közben azt mondja, hogy semmi nem bizonyítható. Hogy tudnál akkor te bármit is bebizonyítani? Nem az a kérdés, hogy Isten bizonyítod-e be, vagy nem. Semmit nem lehet bebizonyítani. És az első dolog, amiről sokszor meg kell, hogy győzz valakit, és sokszor magadat, hogy igenis létezik igazság, amely tényleg bizonyítható és igazolható. Ennek az alapjait fogjuk lefektetni. Létezik egy tudomány, amit úgy hívnak, hogy ismeretelmélet. Az a neve, hogy episztemológia. Ismeretelmélet. Oké? Ez a tudomány a tudással foglalkozik. A tárgya az, hogy honnan tudjuk azt, amit tudunk. A nem hívő azt mondja, hogy nincs Isten. Honnan tudod, hogy nincs Isten? Valahonnan tudod? Ezt vizsgálja ez a tudomány, az ismeretelmélet. Honnan tudjuk azt, amit tudunk? Illetve hogyan lehetünk biztosak benne, hogy amit a valóságról tudni vélünk, megfelele a valóságnak. Azaz honnan tudod, hogy amit tudsz, vagy tudni vélsz, az tényleg igaz, azaz megfelel a valóságnak. Jó, és a módszertana pedig az ismeretelméletnek azt vizsgálja, hogy miként jutunk el a tudáshoz. Tehát honnan tudjuk, amit tudunk, hogyan lehetünk biztosak benne, hogy igaz, illetve konkrétan hogyan lehet tudáshoz jutni. Oké, és itt igazából ez a kép van leírva, hogy ha egy ember rossz módszerrel gondolkozik, oké, attól függ, hogy kinek milyen a világképe, milyen a neveltetése, van egy előfeltevése, van egy gondolkodásmódja. Ha ez a gondolkodásmód rossz, akkor hiába adsz neki jó tényeket, a jó tényeket rosszul fogja összerakni. Ez olyan, mint hogy egy matematikai példához adok neked egy hamis szorzótáblát. Egy rossz szorzótáblát. Jó eredményre fogsz jutni? Ugyanígy van a modern emberrel is. A modern ember rossz szorzótáblával gondolkozik, és csodálkozik, hogy nem jut megoldásra. Sokszor ahhoz, hogy elkezdhess bizonyítani, elkezdhess érvelni, először egyeztetni kell a szorzótáblát. Úgyhogy az első dolog, amit meg kell tenned egy ilyen beszélgetés során, rájönni, hogy milyen ismeretelméleti alapokkal gondolkozik az illető. És nagyon valószínű, relativista lesz. Tehát azt fogja mondani, hogy nincs igazság, minden relatív, minden nézőpont kérdése, mindenkinek az az igaz, amit annak tart. Abszolút igazság nincs, a valóság megkérdőjelezhető, a valóság lehet, hogy nem is létezik, lehet, hogy a valóság csak egy illúzió. Hogy? Bármi lehet. Oké? Semmi se biztos. Kész, innentől mit mondasz? Úgy értem, nem egyszerű. Ami a pártunkon áll, az az, hogy annak, attól függetlenül, hogy az illető mit gondol, mindannyian benne élünk egy mégiscsak létező objektív valóságban, amely attól függetlenül, hogy mi mit gondolunk róla, nem nagyon változik meg, sőt, elég nagy tekintéllyel vesz minket körül. Amit megtehetsz, hogy megpróbálsz vele megegyezni abban, hogy egy olyan módon fogunk gondolkozni ennek a beszélgetésnek a során, ami megfelel a tapasztalatainknak. Tehát ő azt mondja, hogy minden attól függ, hogy honnan nézzük. Akkor te azt mondod neki, hogy kérlek, nézd ezt a falat olyan szemszögből, hogy át tudj rajta szaladni. És kérlek, szaladj át rajta. Tessék fölállni és csinálni. Miért nem szaladsz át a falon? Hát csak nézd olyan szemszögből, hogy ez úgy rendben legyen. Hát de ez nem így van. Na de akkor hogy van? Akkor ez mégse relatív, vagy legalábbis ha relatív is, nem hozzád képest. Számodra ez a fal egy elég abszolút dolog. Elég valóságosan létezik ahhoz, hogy igazodj hozzá a gondolkodásmódoddal és a viselkedéseddel. Na most, ha ez így van a fallal, akkor hogy teheted meg, hogy a világképedet keresve pedig elszakadsz ettől a szigorú rendtől? Oké, mert végül is élet-halál kérdésről beszélünk. Előveszünk egy pisztolyt, ideállítunk elé, és 3 másodpercben meghúzom a ravaszt. Mit fogsz csinálni, amíg számolok? 1, 2, 3, mit fogsz csinálni? Filozofálunk, az életünkről beszélünk. Fogod a valóság tényeit, összerakod őket, eljutsz egy csendes, de határozott meggyőződésre, és cselekszel az alapján. Arrébb fogsz állni, mielőtt meghúzom a ravaszt, igaz? Ezt próbáljuk megcsinálni most az élet nagy kérdéseivel is. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ahhoz figyelembe kell vennünk a valóság tényeit, mégpedig úgy, ahogy vannak. És azok tényleg vannak, és egyáltalán nem tűnnek relatívnak. Hozd vissza az illetőt a valóság talajára. A valóság a te oldaladon áll. Ha elfogadjuk a tapasztalati tényeket, nagyon egyszerű tapasztalati tényeket, tehát azt mondja, minden relatív, rendben, akkor kérlek, add ide a pénztárcádat. Kinek van egy pénztárcád, amiben pénz is van? Gergő, te erős vagy, egy gyengébb ember kéne. Te belemész minden. A tiéd, a Gergő, add ide a tiédet. Mennyi pénz van benne? Mennyi? 1-2 20 000-es. Köszönöm szépen. Nos, menjünk tovább. Jó, tudod mit? Akkor igazad van. Minden jót, találkozunk legközelebb. De add vissza a pénztárcámat. Miért adnám vissza? Hát mert az enyém. Dehogy is a tiéd. Miért? Honnan veszed, hogy a tiéd? Hát minden relatív. Most már az enyém. De nem, hát ez nem így van, az én pénzem. Miért? Milyen alapon mondod ezt? Hát ne haragudj, hát az előbb te mondtad, hogy minden relatív, semmit se tudhatunk. Honnan a bánatból tudod, hogy ez a te pénzed? Hát úgy, hogy az előbb adtam oda neked. De te honnan veszed, hogy az előbb adtad oda nekem? Hát honnan? Hát itt éltük át együtt. De nem, az előbb te nem ezt mondtad. Az előbb azt mondtad, hogy minden relatív. Én úgy látom, hogy ez az én pénzem. És nekem nagyon igaznak tűnik, hogy ez az én pénzem. Hát nekem... Igen. Lehet, hogy hát tartsd meg a te hited, lehet, hogy az a te pénzed, én megtartom az enyémet, és Isten áldjon, minden jót kívánok neked. Érted? Nagyon egyszerű visszahozni az embert a valóságba. Csak a baj az, hogy amikor magasabb szinten kezdünk el gondolkozni, akkor valahogy nagyon nagy vonalúakká válunk a tényekkel. Ne engedd ezt meg. Nem szabad megengedned. Oké. Ez volt az alapozás. Valószínűleg jövő órán Kaugyuri meg tudja csinálni. Jövő órán bele fog ebbe menni. De én most megpróbálom. Figyeljetek, most lezártunk egy részt, most ez már nem arról szól, hogy te mit mondasz az embernek, hanem ez most neked szól, rendben? Próbálok tanítani egy kicsit az ismeretelméletről, az alapjairól úgy, hogy neked ez a helyére kerüljön a fejedben. Jó? Hogy tudd, hogy honnan tudhatsz. Oké. Az igazság az, ami megfelel a valóságnak. Ezt írd le. Mi az igazság? Mit jelent az, hogy igazság? Az igazság azoknak a válaszoknak a köre, amelyek pontosan és helyesen írják le a valóságot, és van egy fontos szó, a megfelelés, ami megfelel a valóságnak. A megfelelés azt jelenti, hogy a gondolat, az elképzelés alapvetően egyezik azzal, ami valóban létezik. Oké? Ez az igazság. Oké. A megfelelés az, hogy a gondolat, az elképzelés megegyezik azzal, ami valóban létezik. Mi az igazság? Az, hogy 1 + 1 = 2. Honnan tudjuk? Úgy, hogy veszel egy jelenséget, egy bibliát, veszel még egy bibliát, leteszed mellé, és megszámolod. 1, 2. És 1 + 1 nem azért 2, mert filozófusok úgy döntöttek, hogy legyen 2, hanem a valóság, a lét valósága ezt így írja le. Azért igaz az az állítás, hogy egy meg egy az kettő, mert megfelel annak, ami tényleg van. Ez a megfelelés. Oké? Az igazság fogalma mindig a külső, tőlünk függetlenül létező valóságra hivatkozik. Arra néz, azt keresi. Nem egy belső véleményről szól, nem egy elképzelésről szól, kifelé néz. Oké. A következő nagy kategória, ami a pártunkon áll, az a lét. És a metafizika az, ami ezzel foglalkozik. A metafizika a lét, azaz a valóság létként való vizsgálatával foglalkozik. Azaz azt nézi, hogy mi létezik egyáltalán. És ezt mondtam az előző órán, hogy az egyik legmagasabb tekintély, amit megfigyelhetünk magunk körül, az a lét valósága. Tehát az az ember, aki okoskodik, azért nem képes megmaradni az okoskodása mellett, mert a lét valósága rátszáfol az okoskodására. Azt mondja, hogy minden relatív, és teljes előbb orrba vágom, hanyat esik, vérzik az orra, és utána megkérdezem tőle, hogy na, ez mennyire volt relatív? Csak hogy, érted, ez teljesen abszolút volt. Úgy értem, nem volt illúzió, ez teljesen megtörtént. És nem tudsz mit csinálni, hogy ne történjen meg. Ezt érted? Meg fogsz halni egy nap. Nincs ember, aki életben marad. Gondolhatsz, amit akarsz, de miközben gondolkozol, sétálj ki a temetőbe, és nézz körül. Oké? Szaladj át az úton délután 4 órakor, mondjuk az Erzsébet hídon, anélkül, hogy körülnéznél. És nézd olyan szempontból, hogy ezt megteheted. Épp próbálj úgy élni, ahogy gondolkozol, és nem fog sikerülni. Miért nem? Mert a valóságnak van egy nagyon szigorú rendje, amely létezik, és amelynek a léte nem függ a mi gondolkodásmódunktól. És itt jön a lényeg. Mert a valóságunk ilyen, mert van egy szigorú rendje, amelyet Isten beletett, ezért a gondolkodás, a megismerés, a helyes gondolkodás és a helyes megismerés valójában az a fajta gondolkodás, amely igazodik a valóság rendjéhez. Ezt értitek? Hogyan kell helyesen gondolkozni? Úgy, hogy a gondolkodásunkat hozzáigazítjuk ahhoz, ami van. És van néhány alaptétele. Ahhoz, hogy létezzen megismerés, ahhoz alapelvekre van szükség. Gondolkodási alapelvekre. Miért? Mert ha nincsenek alapelvek, amik maguktól értetődőek és nyilvánvalóak, akkor végtelen visszavezetéshez jutunk, azaz minden állítást magyarázni kell, minden állítást bizonyítani kell. Vannak alapelvek, amelyek maguktól értetődőek. Miért? Mert a lét következetes rendjéhez igazodnak, és azt írják le. Vannak alapelvek, amiket mindjárt kimondok, és úgy furán fogtok rám nézni, hogy miért kell ezt egyáltalán elmondani. Azért kell elmondani, mert a modern ember már nem érti ezt, pedig nagyon nyilvánvaló, és ott van a valóságunkban. De ha ezekhez csak egyszerűen ragaszkodunk, akkor megvan a logikus gondolkodásnak az az alapja, amivel aztán bármi igazolható és bizonyítható. Isten léte is. De ha ez nincs meg, akkor a légüres térben vagyunk, ahol semmi se igazolható, és semmi se bizonyítható. Úgyhogy, ahogy mondtuk, a logikus és helyes gondolkodás semmi egyebet nem tesz, mint hozzáigazodik a valóság nagyon is határozott rendjéhez. Ahhoz igazodik, és még egyszer, a megismerés alapelvei a valóság létéből és rendjéből származtathatóak. És kezdem ezeket mondani. 5 alapelv lesz, oké? 5 alapelv. Figyeljetek, kérlek, nagyon jó. Az első az ellentmondásmentesség elve. Ezt hívjuk antitézis elvnek. Ellentmondásmentesség. Ez mit jelent? Hogy B nem lehet azonos nem B-vel. Oké, mit mondtam? Azt, hogy egy állítás és az ellenkezője nem lehet igaz. Mindig megnézzük az alapelveket két szinten. Egyrészt a lét szintjén, tehát a valóság szintjén, hogy ez mit jelent, és aztán az abból levont ismeretelméleti következtetés szintjén, azaz a megismerés szintjén. Tehát az ellentmondásmentesség tétele, az antitézis elve, a lét szintjén azt mondja, hogy a lét és a nem lét, oké, nem a lét, nem lehet nem lét, mert a kettő szöges ellentéte egymásnak, és az ellentétek nem lehetnek azonosak. Oké? Tehát azt mondom, hogy ez az MP3 lejátszó és felvevő létezik. És valaki azt mondja, hogy nem létezik. A két állítás szöges ellentéte egymásnak, és a kettő nem lehet egyszerre igaz. Ezt jelenti. Oké? Az ellentétek nem lehetnek azonosak. Ez vagy létezik, vagy nem, és a kettő között nincs semmi. Ezt értitek? És azt mondtam, hogy az egyik legmagasabb tekintély, ami létezik a valóságunkban, ez ennek a létnek a valósága. Nincs ember, aki létezővé tud tenni egy nem létezőt, és nem létezővé tud tenni egy létezőt. Borzasztó szigorú. Ugye a fizikában ezt próbálják kijátszani, keresik a perpetuum mobilét, próbálják a fizika hihetetlenül szigorú rendjét valahogy megtörni, de nem tudják. Felettünk áll. Muszáj, hogy igazodjunk hozzá. Az ismeretelmélet szintjén az ellentmondásmentesség azt jelenti, hogy lehetetlen, hogy egymásnak ellentmondó kijelentések egyszerre igazak lehessenek. Ha egymásnak ellentmondó állítások egyike igaz, akkor a másik szükségképpen hamis. Honnan tudjuk ezt? A valóság rendjéből. A Biblia igaz. Az első betűtől az utolsóig. Ez egyben azt jelenti, hogy minden olyan tanítás, amely ellentmond a Bibliának, mi kell, hogy legyen? Hamis. Miért? Mert az ellentétek nem lehetnek azonosak. Az ellentétek kizárják egymást. Ha azt mondjuk, hogy a másik igaz, akkor ennek kell hamisnak lennie. Oké? Vagy létezik, vagy nem létezik. Ilyen a világunk rendje? A helyzet az, hogy ilyen a világunk rendje. Lehet, hogy nem tudjuk a választ egyes kérdésekre. De az, hogy mi nem tudjuk, az nem jelenti azt, hogy nincsenek válaszok egyes kérdésekre. Attól, hogy a valóságról alkotott elképzelésünk sokféle, attól a valóság nem válik sokfélévé. Nagyon fontos. De ide majd visszatérünk egy picit később. A következő az azonosság elve. És adjatok nekem annyi időt, hogy ezen végigmehessünk, jó? B azonos B-vel. Azaz minden dolog azonos önmagával, ha nem így volna, nem volna önmaga. Ez a lét szintjén az azonosság. És a megismerés szintjén ez azt jelenti, hogy a lét megismerhető. Oké, ha a dolgok nem volnának azok, amik, és ezt mondja a modern világ, ugye? Azt mondod, hogy valóság. Hát mi van, ha az nem valóság? Mi van, ha az csak egy maja, ugye? Egy illúzió. Mi van, ha az csak illúzió? Mi van, ha az ami, az nem az ami? És ha elkezdek így gondolkozni, akkor onnan vége, elszakadtam, game over, már nem is vagyok ebben a világban. És ilyenkor kérem fel a jelöltet, hogy teljes erejéből szaladjon át azon a falon, ami nem az, aminek látszik. És a valóság nem így működik. A ténye a létünknek az, hogy létezik az azonosság elve, ahol az, ami tényleg az, ami. Mert ha nem az, akkor nem az, ami. Világos? Tehát, hogyha valami nem azonos önmagával, akkor nem az, aminek mondtuk. Nagyon egyszerű, miért kell erről beszélni? Sanyi, a kislányom, aki 3 éves tudja ezt, miért beszélsz erről? Azért, mert a 30 éves apukája már nem tudja. Elhitte, hogy nem így működik, mert szereti ezt a filmet. És eldobta az agyát, és elszakadt a valóságtól. Ezt értitek? Ez a modern ember dilemmája. Az ördög csinálta, 100 évig tartott, taníthatnék erről 1 fél évet, végigmehetnénk a történelmi folyamaton, hogy mikor, melyik ismeret elméleti dolgot hogyan vették ki a köztudatból, aztán az iskoláinkból, de a modern ember már nem bír meggyőződésekkel élni, mert elfelejtette, hogyan kell gondolkozni. Sőt, az ellenkezője majdhogy nem meggyőződése van arról, hogy nem gondolkozhat. legalábbis nem meggyőződésekkel, véleményekkel, benyomásokkal, érdekekkel, igen. De olyan, hogy objektív valóság, és ez alapján objektív igazság, öregem, ideje múlt vagy. Ilyen nincs. De ez nem igaz. A valóságunk egyetlen egy ténye sem enged ilyen következtetést levonni. Lássuk a következőt. A harmadik kizárása. B vagy nem B. Ezt jelenti. Azaz, a létszintjén ez azt jelenti, hogy semmi sem rejtőzhet az ellentétek a lét és a nem lét között. Ugye, mert ez is egy kibúvó, oké? Ez a diktafon vagy van, vagy nincs. És akkor jön, de nem, van a kettő között valami. Van is, meg nincs is. Van egy másik állapot. És egy ilyet nem figyelünk meg. Észrevetted? Nincs ilyen. A pénztárcádat nem tudom másik állapotba hozni. Vagy elveszem, vagy visszaadom. Elégedhetem, vagy bármi, nyilván, hogyne. De a létszintjén csak átalakulásról van szó, nem minőségi megszűnésről. Az ismeretelmélet szintjén ez azt jelenti, hogy egy állítás vagy igaz, vagy hamis, és a kettő között nincs, féligazság nincs. Ez ezt jelenti. Vagy igaz, vagy hamis. Olyan, hogy félig igaz, olyan nincs. Vagy van, vagy nincs, hogy félig van, olyan nincs. A harmadik kizárása. Honnan tudjuk ezt? Úgy, hogy megnézzük a nagyon egyszerű összefüggéseket, nagyon egyszerűen számba vesszük a valóság létét, és ezt látjuk benne. Oké, a negyedik, az okság. A nem lét nem idézhet elő létet. Oké? A metafizika szintjén ez mit jelent? Csak lét idézhet elő létet, ami azt jelenti, hogy a semmiből nem lesz valami. Az okság törvénye azt mondja, hogy minden okozatnak van egy neki megfelelő oka. Nincs olyan okozat, aminek az oka semmi. Pápa evolúció, így van. De most csak ott tartunk, hogy a valóságunk rendje ilyen. Ismersz-e olyan okozatot, aminek a semmi volt az oka? A jövődet hány olyan okozatra építed, aminek semmi volt az oka? A cégedet, az egészségedet, bármit építesz-e valami olyasmira, aminek a közvetlen oka a semmi volt? Nincs, miért ilyen nincs? Senki nem épít ilyenekre. Nincs ilyen. Ez a kategória nem létezik. A valóságban nem, a filozófiában igen. Oké, ez a megismerés szintjén azt jelenti, hogy vannak magától értetődő állítások, illetve minden nem magától értetődő állítás egy magától értetődő állítás igazságától függ. Oké, miért jelenti ezt? Mert a létet eleve létezőnek kell, hogy vegyük. A nem lét nem lehetett oka a létnek, úgyhogy kell, hogy legyenek eleve létező igazságok. És minden egyéb ezektől függ. Nem lehet másképp. És aztán az utolsó, a célszerűség, ami azt jelenti a létszintjén, hogy minden hajtóerő valamilyen cél elérését szolgálja, és a megismerés szintjén pedig azt jelenti, hogy minden állításnak van célja, és közöl valamilyen jelentést. Jó, és itt jön a legszebb, és ezzel leegyszerűsítjük a dolgot. Az összes alapelv, mind az öt, visszavezethető az elsőre. Az ellentmondás mentesség elvére. Az összes többi valójában abból fakad, amit úgy hívunk, hogy az antitézis alapelve, és többnyire a beszélgetések során nem is kell másról beszélned, csak erről az egyről, hogy egy állítás és annak az ellenkezője egyszerre nem lehet igaz, a lét és nem lét, azaz az ellentétek kizárják egymást. Vagy létezik, vagy nem létezik. És a kettő között nincs semmi. Oké. Okay. És ez a logikus gondolkodás alapja. Így kell, hogy gondolkozzunk. Vagy van Isten, vagy nincs. Isten, ha van Isten, akkor ő olyan, amilyen. És én vagy tudom, hogy ő milyen, vagy nem tudom, hogy milyen. Te azt gondolod Istenről, hogy ő ilyen, jó, én azt gondolom Istenről, hogy ő olyan, vagy neked van igazad, vagy nekem, vagy egyikünknek sem. De azt a marhasságot nem mond nekem, hogy neked is igazad van, és nekem is, amikor két ellentétről beszélünk, amelyek egyszerre nem lehetnek igazak. Isten magas, én azt mondom, hogy alacsony. Isten személytelen, én azt mondom, hogy személyes. Ezek ellentétek, amelyek kizárják egymást. Isten létét nem lehet bizonyítani. Lehet, hogy ez igaz. De vagy lehet, vagy nem. És az összes az egész gondolkodásunkhoz így kell viszonyulnunk. Jézus itt járt a Földön. Vagy itt járt, vagy nem. De ha itt járt, akkor tényleg itt járt. Vagy meghalt, vagy nem. Vagy föltámadt, vagy nem. Vagy vannak bizonyítékok, vagy nem. Választanod kell. És a választás megtehető. Az ismeret elmélet visszaadja az ember kezébe a képességet arra, hogy valamiről megállapítsa, hogy megfelele a valóságnak. Ezt értitek? Oké, hogy mondjam? Abban a pillanatban, ahogy az ember elveszíti ezt az alapot, abban a pillanatban már semmiben sem biztos. És nekünk néha nehéz megértenünk ezeket az embereket, mert már elég régen gondolkozunk ezekkel az elvekkel. De kell, hogy emlékezz rá, vagy lehet, hogy csak el kell menned egy egyetemi bulira, ahol a konyhába leülsz filozofálni egy-két emberrel, és világosan fogod látni, hogy a modern ember nem hisz a tudás létében. És mert nem hisz abban, hogy bármit is tudhat, nem hisz benne, mert nem hisz a valóságban, nem hisz benne, hogy neki egy bizonyos módon kell gondolkoznia, nem hisz benne, hogy ez a gondolkodás elvezethet egy olyan válaszcsoporthoz, ami tényleg leírja a valóságot, a tényeket, és most nem Isten létére gondolok, hanem csak egy meg egy az kettő, mondj egy igazságot, tetszőlegesen, és van, aki nem tud mondani. Oké. Tehát ezzel, ha ezt a helyre rakod a fejében, akkor visszakapja a reményt arra, hogy létezik igazság. Egy menedzserképzőn csináltuk ezt. Ott ült 35-40 vállalkozó, felnőtt érett emberek. És azt mondtuk, hogy lerakunk ide egy szuper számítógépet, rákapcsolunk téged, leültetünk erre a székre, egy állványra felszerelünk egy pisztolyt, a pisztoly ravaszát, csőre töltve a pisztolyt, összekötjük a szuper számítógéppel. A szuper számítógép nem téved, mindenképpen jó eredményre jut. És fölteszünk neked egy nagyon egyszerű kérdést, vagy feladatot adunk. A feladat az, hogy mondj egyetlen egy dolgot, ami biztos, hogy igaz. Bármit mondhatsz, csak igaz legyen. Ha mondasz egy valamit, ami igaz, akkor kapsz 100 millió dollárt. De ha az, amit mondasz, nem igaz, akkor a számítógép ezt rögtön észleli, és kioldja a fegyver ravaszát, és az életeddel fizetsz a tévedésedért. Hányan vállalkoztok erre a játékra? És nyilván itt sokan fölteszitek a kezeteket, ott, abban az előadóteremben a légy zümmögését is hallani lehetett, és senki nem vállalkozott, még elméletileg sem. Miért? Mert a szívükben olyan mélyen be van írva, hogy minden relatív. Mondok én azt mondanám, például az egyik mondta, hát én, ha merészletem volna, azt mondtam volna, hogy én férfi vagyok, az ment volna. Persze, megnyerted volna a 100 milliót. De miért nem mondtad? Hát mert annyit mondják, hogy hát kiszámolja az a gép, hogy mégse. Ezt érted? És ez nem arról szólt, hogy arra gondolt, hogy a gép majd téved, hanem olyan mélyen benne van a zsigereiben a modern embernek, hogy semmiben sem lehet biztos, hogy minden relatív, és csak jönnie kell egy okostóninak, aki majd elővesz egy olyan nézőpontot, ahonnan az is kiderül, hogy nem is vagyok férfi, hogy mondom, menedzserek voltak, és senki nem jött ki. Ezt értitek? Megdöbbentő. Úgyhogy a modern ember egy bizonyos értelemben reménytelenségben él, ahol elvesztette a reményét is abban, hogy valaha választ fog találni az élet legfontosabb kérdéseire. A reményét úgy vesztette el, hogy már egyáltalán nem hisz benne, hogy bármilyen választ kaphatna véleményeken kívül. Objektív igazság nincs, csak sok-sok ember véleménye. És a modern ember, és itt befejezzük, manapság azokat azt fogadja el igaznak, ami a legjobban működik. A pragmatizmust helyezték az igazság helyére. Oké? A józanul gondolkodó modern ember olyan tanítót keres magának, akinek a sikerei valószínűvé teszik, hogy helyesen gondolkozik. Mert neked sikerült, mert te sok mindent jól csinálsz, mert a te életed irigyésre méltó, te leszel a tanácsadóm. Nem azért, mert neked objektív módon igazad van, hanem úgy tűnik, hogy a te valóságod, a te igazságod egy hasznos, egy jól működő. Úgyhogy ezt fogom követni. De nagyon-nagyon kevés olyan emberrel találkozol, aki hisz abban, hogy a valóság megismerhető, és ő élhet valódi meggyőződésekkel. És ennek az alapja az, és itt befejezem, hogy hiányzik két dolog, és majd Kau Gyurit megkérem, hogy azért ezt még tisztázza. Ahhoz, hogy valódi tudásunk lehessen, ahhoz két dologra van szükség. Egyrészt ezekre az alapelvekre, amiket most átnéztünk. Ezek az alapelvek azok, amikkel mérünk. Oké, ezzel meg tudjuk mérni, hogy valami tényleg az-e, ami. De a másik, amire szükségünk van, az egy viszonyítási pont. Mert ahhoz, hogy valódi tudásunk legyen, ahhoz szükségünk van egy végtelen viszonyítási pontra, amihez viszonyítva mérni tudunk. Mert ha most megvannak a logika alapelvei, még mindig nincs tudásunk, hisz a tudás az mindig egy viszonyítás. Igaz, hogy minden relatív. Tényleg minden relatív. De addig, amíg a viszonyítási pont nem végtelen, addig nem jutunk tudáshoz. Hol van a Péter? A Péter tőlem 3 lépésre van. Oké, de hol vagyok én? Én a táblától 2 lépésre vagyok. De hol van a tábla? 1 lépésre a faltól. És hol a fal? És egy végtelen visszavezetéshez jutunk, ahol vagy egy végtelen lánc van, és akkor nincs válasz, akkor valójában nem tudjuk, hol a Péter, igaz? Mert mindig csak egy újabb kérdés van, és nem tudjuk, hol a Péter, és nincs tudás. Vagy ezen a láncon eljutunk egy végtelen viszonyítási ponthoz, amihez viszonyítva tudjuk, hol van Péter. Ez a két lehetőség van, igaz? A modern ember két dolgot veszített el. Az egyik, amit elveszített, az a mérés képessége, a józan gondolkodás, a másik, az pedig a végtelen viszonyítási pont. A mai modern ember viszonyítási pontnak mit választ? Önmagát. Az ember önmagából indul ki. Önmagát önmagához méri, és így mire jut? Relativizmusba jut. Hozzám képest jó, jó. Hozzá képest már nem biztos. És 1 milliárd, vagy nem tudom hány, 6 milliárd, 7 milliárd ember véleménye ütközik semmi más. Mit jelent ez? Nem tudhatunk semmit. Nincs tudás. Vélemények vannak. Reménytelenség. Ahhoz, hogy legyen remény arra, hogy van igazi válasz, ahhoz kell egy végtelen viszonyítási pont, ami minőségileg is megfelel a valóságunknak, azaz minden egyedi mérhető hozzá, és kellenek azok az egyetemes elvek, amiket az előbb felsoroltunk. Ezek nélkül nem létezik valódi tudás. Ezek nélkül tényleg nem léteznek válaszok. És a modern ember ezeket elveszítette. Úgyhogy ahhoz, hogy bebizonyíthasd valakinek, hogy van Isten, először azt kell megmutatnod neki, hogy egyáltalán lehet bizonyítani. Azt kell megmutatod neki, hogy létezik valóság, a valóság megismerhető, mégpedig úgy, hogy vele összhangban gondolkozol. És jobb hiány, ugye, a végtelen viszonyítási pont, mi tudjuk, hogy Isten az. De ő nem fogja elfogadni a beszélgetés elején, hogy Isten létezik, úgyhogy nem használhatod viszonyítási pontnak. Mit használhatsz viszonyítási pontnak Isten helyett? Mi az, aminek a tekintélye a végtelenhez közelít, és itt van nagyon közel mindannyiunkhoz? Hogy? Az élet tapasztalatai, az idő, oké, az is. Mi az, ami itt van, mindannyiunkat körülvesz, mindannyiunkat letaglóz, és a tekintélye a végtelenhez közelít? A valóság léte, nagyon egyszerű. Szaladj át a falon. Gyerünk. Hopp, szaladj. Nem tudok, lehetetlen. Miért? Mert a fal van. A lét egy olyan tekintély, amihez muszáj igazodnia. Ha viszonyítani kell a gondolkodásunkban, akkor ne magadhoz viszonyíts, legalább légy annyira merész, hogy a valóság létéhez viszonyíts. Ne a saját gondolataidhoz, amiket oda tolsz, ahova akarsz, hanem a nagyon is objektíven, nagyon is valósan létező körülményekhez, mondjuk ezt nem jó szó, mert nem körülményekre, a valóság tényeire gondolok. Értitek? Te azt mondod, minden relatív. De az egy fantáziavilág, ami ott van benne az agyadban. Soha egy percig nem éltél úgy, hogy minden relatív volna. Lehet, hogy úgy gondolkozol már évek óta, hogy minden relatív, de soha egy pillanatig nem éltél úgy, hogy minden relatív. Miért? Mert a valóságban igazából semmi nem relatív, legalábbis nem hozzád képest, ahogy te hiszed. Relatív egy végtelen viszonyítási ponthoz képest, relatív a valóság tényeihez képest, amit ez a végtelen viszonyítási pont Isten tett ide ahhoz, azért, hogy mi viszonyulni tudjunk hozzá. Úgyhogy, ha azt mondod, hogy minden relatív, menj föl a tizedikre, és lépj le a párkányról. És nézd úgy, hogy nem esel le. És érteni fogja, hogy van egy magasabb tekintély, mint ő, amihez igazodhat. Mert a modern ember mihez igazodik? Kit választott viszonyítási pontnak? Saját magát, a saját agyában hoz létre egy világot, amiben önmagához viszonyít, és persze, hogy nem juthat eredményre. Oké, ezt kell csinálnod, vissza kell hoznod a valóságba az embert, mielőtt elkezdesz vele beszélgetni. Nem nehéz, mert nagyon egyszerű dolgokról van szó. A gyerek, minden gyerek tudja ezt. Minden gyerek ebben él. Minden gyerek marhasságnak tartja a filozófiát, mert semmi köze nincs ahhoz, amit nap mint nap játék közben átél. Egy kocka, két kocka is. Három napig próbáltam úgy csinálni, hogy egy kocka, meg egy kocka, három kocka legyen, de három nap után rájöttem, hogy az mindig két kocka marad, úgyhogy így gondolkozok, hogyha két kockát egymásra rakok, az két kocka. És aztán próbáltam azt is csinálni, hogy lerakom a kockát oda, és ráülök, és megnyomja a popsimat. Miért? Mert a kocka ott van. És csináltam ötször, hatszor, már sok lila folt van rajtam, de hát egyszerre értem, hogy ha a kocka ott van, akkor a kocka tényleg ott van, és hogyha nem akarom, hogy a popsimat megnyomja, akkor mellé kell, hogy üljek. Nagyon egyszerűen a gyerek olvassa a létrendjét, és elfogadja olyannak, amilyen. Semmi más nem kell várnod a beszélgető partnerettől, mint ugyanezt. Ha ezt megteszi, a valóság egy pillanat alatt megismerhetővé válik, és az igazság megállapíthatóvá. Egyszerű. Végül is nagyon egyszerű. De amikor ott ülsz egy buli után, egy cigizős asztaltársaság mellett, aki kávé mellett okoskodik, akkor nagyon sok olyan gondolatot hallasz, ami nehézzé teszi. Oké, köszönöm. Kérlek. Mondjuk, igen, így van. Tehát két dolgot kell, hogy megértsen, hogy létezik egy magasabb tekintély őnála, egy olyan nagy tekintély, ami méltó arra, hogy viszonyítási pontnak vegye, és ez a valóság rendje. Oké? Ennyi. És a másik az az, hogy ez a rend olyan világos, hogy láthatod, hogy hogyan kell gondolkoznod, ha ezzel a valósággal összhangban akarsz gondolkozni. Ugye az igazságkeresés az miből indul ki? Az abból indul ki, hogy az igazságkeresés a valóság rendjét vizsgálja. A valóságot keresi. Úgyhogy, ha a valóságról akarsz gondolkozni, akkor a valóságnak megfelelően kell gondolkozni. Ha meg kell oldanod egy matematikai példát, nem választhatsz magadnak önkényesen kiindulási alapot, önkényesen szabályokat, mert nem jutsz eredményre. Azt a példát kell megoldanod, amit feladtak feladatnak, és azokat az elveket kell használnod, amit a matematika leír. Ez az egyetlen esélyed arra, hogy jó eredményre juss. Ezt a kettőt kell megmagyarázni neki.
Itt csak a Jézus Krisztusság van benne.
Ide fogunk eljutni, így van. Tehát a mi bizonyításunk úgy fog kinézni, hogy mi igazából nem tudunk semmit. Tehát nyilván Istennek két kijelentése van, fogunk erről beszélni, csak egy segítek neked. Az egyik az általános kijelentés. Most arról beszélünk. Az általános kijelentés nagyon sokat elmond. A természet rendje, az oksági törvény azt mondja, hogy kell, hogy legyen egy Isten. De aztán Isten személyéről pontosan a Biblia beszél. Viszont ahhoz, hogy a Bibliát merjük kezdeni olvasni, és komolyan merjük venni, ahhoz igazolni kéne a Biblia hitelességét. Miért nem a Koránt olvassuk? Miért pont a Bibliát? És igazából az általános kijelentésben kapott alapokon elkezdjük összerakni Isten különleges kijelentését, amit össze lehet egy bizonyítékrendszerben rakni úgy, hogy a végeredmény az, hogy tudni fogjuk, hogy a Biblia igaz az első betűtől az utolsóig, be fogjuk bizonyítani, és innentől olyan tekintélye van a Bibliának, hogy ez nem egy jó könyv Istenről, hanem maga az igazság az első betűtől az utolsóig. És innentől nyugodtan olvashatjuk a Bibliát. Igazából ez minden bizonyításnak a módja. Vagy ott akadunk, tehát vagy arra megyünk, hogy kell, hogy legyen egy Isten, és Isten létét bizonyítjuk, vagy a másik oldalon már Isten létének a bizonyítása után Isten pontos kijelentését igazoljuk. Tehát az egésznek a vége az lesz, hogy bármikor be fogod tudni bizonyítani, hogy ez a könyv az első betűtől az utolsóig igaz. Hogy van egy Isten, és hogy ő az, akinek ebben a könyvben vallja magát. Tehát ezek az alapok, amikről most beszélünk, ezek még ettől egy picit messze vannak, de a tapasztalatom az, hogy ha ezeket kihagyjuk, később olyan lyukakba ütközünk, amelyek meghiúsítják a bizonyítást. Szó szerint meghiúsítják. Tehát tényleg lehetetlenné teszik. Igen. Köszönöm a figyelmeteket, mondjunk egy imát, és hogy már mondtunk egyet? Mennyei Atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg mindezt a tudást, rakd ezt a helyére, a fejünkben, tégy minket értelmes emberekké, akik a valóság tényeit összerakva bizony eljutnak hozzád. Az általános kijelentésed ezt ígérte, hogy ami Istenből megismerhető, az ő hatalma és istensége, a teremtésének az értelmes vizsgálata révén megismerhető. Ez van Rómaiban. Úgyhogy ezt kérjük, ezt ad nekünk, és aztán ezen az alapon hadd menjünk tovább, a te nevedben, Jézus Krisztus nevében is. Hogyha van valaki, aki esetleg hallgatja ezt a felvételt, nagyon egyszerű Istennel kapcsolatba lépni. Csak mondd el azt az imát, nagyon egyszerű ima, amivel elfogadod az evangéliumot, hogy tudom, hogy bűnös ember vagyok, tudom, hogy hibáztam, de elfogadom Jézus Krisztust, mint a megváltómat. Ő az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is ő általa. És én hozzájövök. Adj örök életet. És ha elmondtad ezt az imát, akkor tudd, Isten hallotta, és ha szívből őszintén mondtad, örök életet adott neked. Köszönjük Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Thank you.